Én nem zárom ki, hogy sikerül egy ilyen réteget találnia, és ő arról is számol be, hogy rengeteg vállalkozó kereste meg, és az a kérdés, hogy ők hajlandók-e, látnak-e ebbe fantáziát, és hogy milyen mértékben, mert itt súlyos milliárdokról van szó, hogy sikerre akarnak vinni egy pártot.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Mozgalmas március 15-énk volt, politikai szempontból mindenképp. Beszédet mondott Orbán Viktor és Karácsony Gergely is, Magyar Péter pedig útjára indította a Talpra Magyarok közösségét, aztán utána ebből elvileg majd párt is lesz, ezt is bejelentette, a kétfarkú kutyapárt pedig hidat foglalt, úgyhogy azért mondtam, hogy elég mozgalmas volt március 15-e. Ezt a helyzetet fogjuk elemezni Novák Zoltánnal, a Méltányosság Politikai Elemző Központ elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Vágjunk is akkor bele, és a Magyar Péterrel szeretnék kezdeni, illetve magával az eseménnyel. Biztos látta, ön is nézte, és sokan megjegyezték azt, hogy mennyire profi volt a szervezés, vagy mennyire profin sikerült összehozni ezt a rendezvényt. Itt sokan kiemelték, hogy már az operánál háztömbökre a színpadtól kivetítő volt, hangosítás volt, a helyszínen a rendőrök nagyon profin védték az egészet, a színpad mögött lett panel, hangfalak, ez egyáltalán az egész szervezés nagyon-nagyon profinak tűnt. Volt internet például nagyon-nagyon erős, ami szintén hát ilyen rendezvényeknél szokott vele gond lenni. Magyarán azzal kezdenék, hogy ugye azt mondta Magyar Péter, hogy neki nem nagyon vannak segítői, az egészet egyedül csinálja, ehhez képest összehozott egy ilyen rendezvényt, és hát ő azt mondta, hogy nagyjából 50 ezer ember lehetett a helyszínen. Mi volt a benyomása most magáról az eseményről, a rendezvényről?
Kétségtelenül ez profin meg volt szervezve ez az esemény, de talán ennél sokkal érdekesebb, hogy dramaturgiailag volt jól felépítve. Tehát, hogy akár ő, akár a körülötte lévő emberek végig tudták gondolni azt, és ez nagyon fontos a politikában, és ez tulajdonképpen az ő esetében meglepő fejlemény volt, hogy hogyan lehet emocionálisan bevonni az ott lévő tömeget. Ez egyébként nagyon sokaknak nem megy a mai napig sem, az ellenzék oldaláról, sőt, sok esetben egyébként a kormány oldalon sem mindig működik az, hogy tényleg emocionálisan, tehát érzelmileg legyen egy íve az egész.
Tehát az egésznek a koreográfiája?
Igen, ahogy föl lett vezetve az előadások, voltak benne különböző betétek, tehát hogy színes is volt, nem csak arról volt szó, hogy kiment ide x ezer ember, aki kíváncsi volt arra, hogy ez az ember most itt mit fog bejelenteni, aztán például szépen hazament, hanem volt egy felépített bevonódásuk, és ez végig lett gondolva. Tehát látszik, hogy itt egy koncepció mentén föl lett építve egy olyan típusú dramaturgia, aminek a csúcspontja volt kvázi Magyar Péternek a beszéde. Magáról a beszédről.
Az pillanat, csak egy pillanat, még hagyj szakítsam már félbe, mert a beszédről külön szeretnék majd beszélni, de valóban ő is mondja, ugye volt itt Európa, tavaszi szélvizetáraszt, ugye Nagy Ervin szavalt, az is nagyon-nagyon, hát nagyon-nagyon szenvedélyes volt, ahogy ő szavalt, és még egy dolog, még mielőtt a tartalomra rátérnénk, hogy mit gondol a retorikai képességeiről, az előadás módjáról Magyar Péternek.
Erre akartam.
Ja, pont erre szeretett.
Igen, igen, mert ugye ez is tulajdonképpen még az olyan a formai része.
A formai része
az egésznek.
Uh-huh.
Nagyon jó volt egyébként, ott volt egy dal is előadva, az is erős volt. Tehát, hogy itt nem voltak gyenge pontok, nem voltak nagy bakik, ez tényleg ilyen értelemben meglepő volt a profizmusa. A retorikai képességei Magyar Péternek azok nem voltak erősek. De nem, szerintem azok, akik oda kimentek, azok nem is vártak többet tőle. Tehát itt mégsem egy profi politikusról van szó, aki úgy szocializálódott onnantól fogva, hogy erre a pályára lépett, hogy először kisebb helyeken, átadókon, stb. Beszédeket mond, és tulajdonképpen ebből áll az élete, hogy átad, beszél. az látszik már most is, hogy az ő erőssége inkább ezekben a párbeszédekben, interjú szituációkban van. Ott már most gyakorlatilag készen van, akár kitérhetünk erre is, mert rengeteg interjút adott, és nagyon érdekes csapdahelyzeteket sikerült neki kikerülnie, ami mondjuk számomra meglepő volt, mert sokkal rutinosabbak sem.
Milyen csapdahelyzeten?
Például a Gulyás interjúra, pont aznap tartott Gulyás interjúban, például elkezdte, tehát a Gulyás egy olyan típusú újságíró, aki ha meglátja, ha valaki kigombolja az ingét, akkor torokra megy, és itt is ez elindult, tehát elkezdte szakpolitikai kérdésekről kérdezni, mint annak idején Fekete Győr Andrást, amiben aztán tulajdonképpen ez a politikus belebukott, és nem ő volt az egyetlen, akit Gulyás kvázi elgáncsolt, de ő ilyen típus. Nyilván van önreflexiója az újságírónak, és próbál ezen enyhíteni, de most látszott, hogy ráment erre, és nagyon gyorsan kikerülte. Nyilván volt némi felkészítés, tehát figyelmeztették erre a csapdahelyzetre, vagy ha nem, akkor nagyon jól ösztönösen reagált arra, hogy közölte, hogy neki nem kell szakpolitikai kérdésekben pontosan és egyértelműen meghatározni, hogy mit fog majd akarni, mert ő egy csúcsvezetői posztra, vagy hogy mondjam, szerepre jelentkezett be, tehát nem kell mindenről tudnia részleteiben nyilatkozni. Tehát ez egy olyan csapdahelyzet, amiben, hogyha belesétál, akkor nagyon rosszul jön ki a kompetenciája.
Hagyj kérdezzek már vissza a retorikára, mert mondta, hogy abban, már mint ami a rendezvényen, az eseményen volt, hogy az nem volt kiemelkedő. Érdekes, mert sok kritikát elolvastam, és sokan azt mondták, hogy épp, hogy nem lehet erre panasz a retorikai képességeire. Tehát nagyon összeszedetten, tisztán, lassan, érthetően beszél, tudta lelkesíteni a tömeget. Tehát ahhoz képest, hogy először állt valószínűleg 50 ezer ember előtt, ehhez képest...
Jó, ha ahhoz képest nézem, nézzük. Hogy először állt, ott nem voltak nagy bakik, azért voltak szóbotlások, ezek egy ilyen típusú beszédet mindig egy kicsit megtörnek.
Ja, értem,
ez az egyik. Az, hogy mennyire impulzív ez a beszéd, az abban volt azért hiányosság. Tehát pláne Nagy Ervin után meghallgatni, pont azokat a sorokat, mert azokkal a sorokkal indított. Ezt talán kikerültem volna, tehát én biztos, hogy nem így indítottam volna ezt a beszédet, hogy Nagy Ervin után mondja el ugyanazokat a sorokat. Nagy Ervin nagyon jól adta elő egyébként a verset, és ő benne ez a pulzálás nincs, de ha jól értettem azt a tartalmi ajánlatot, amit ő tesz, akkor ő nem is egy ilyen hordószónoki, hanem egy sokkal mérsékeltebb politikai alternatívát kíván fölmutatni, úgyhogy szerintem e tekintetben szerepazonos volt. Tehát, hogy nem próbált egy ilyen kumbélai magasságokat, hordószónoki magasságokat elérni, hanem egész egyszerűen visszafogottan, nyilván olvasva, elmondta a beszédét kisebb-nagyobb hibákkal, mérsékelt impulzivitással. A funkciónak megfelelt ez most. Csak mondom, hogy azért retorikailag itt nyilvánvalóan nem volt ez egy átütő szereplés, de ha tényleg onnan nézzük, hogy ez volt az első, hogy ennyi ember előtt kell beszélni, akkor semmilyen, erős kritikát nem lehet megjegyezni. Ezzel kapcsolatban csak azt azért látni kell, hogy valószínűleg így is pozícionálták őt, hogy nem kell itt átütő forradalmi hangulatot teremteni.
Akkor nézzük már a tartalmat, és aztán a pozicionálást itt, amit bejelentett. Ugye mindenki nagyon várta, hogy mit fog majd bejelenteni. Hát amit most már biztosan tudunk, hogy elindítja a Talpra Magyarok közösségét, és azt is bejelentett, hogy rövidesen pártot is alapít, és a párt is, tehát megalapítja a pártját. És mit gondol erről magáról a kezdeményezésről? Azt, ugye, ha már pozícionálásról volt szó, ugye azt mondta, hogy létrehozza azt a középen álló politikai erőt, ami leszámol az elmúlt évtizedek szekértábor logikájával, és aztán ugye ezt ki is fejtette később, hogy ez mit jelent. Tehát se nem Fidesz, se nem Gyurcsány Ferenc által vezetett ellenzék, hanem a klasszikus harmadik erő. Mit gondol erről, hogy van erre most politikai rés jelenleg az ő esetében?
Ez egy bonyolultabb kérdés. Tulajdonképpen a középutas politikánra mindig van egy fogékonyság, vagy mindig van egy igény a magyar belpolitikában. Voltak éppen 200 éve. De amikor ezek megvalósulnak, akkor rendre vagy eltolódnak valamelyik irányba, vagy eljelentéktelenednek. Tehát azért azt látjuk, hogy hogy a történelmi tapasztalatok e tekintetben nem jók. Ráadásul egy konzervatív erőről beszél, ahol szintén azt tudnám elmondani, hogy a konzervativizmusnak, én egyébként a Fidesz politikáját nem tartom ilyen értelemben, klasszikus értelemben konzervatívnak, ezt csak zárójelben, hogy elhelyezzük, hogy az állítást, amit tenni fogok, a konzervativizmusnak nem volt soha nagyon komoly támogatottsága Magyarországon. Tehát ez sose tudott kormányzó erővé, a klasszikus konzervativizmusról beszélnek, kormányzó erővé nőni. Tehát itt két csapda helyzet is van. Ugye a centrumpártól kezdődően, nem tudom, hogy ki emlékszik-e még erre, a Kupa Mihály féle.
Többen próbálkoztak, kétségtelen ezzel már.
Azóta neki se sikerült, pedig nagyon-nagyon népszerű politikus volt. Voltak pillanatok, amikor ő volt a legnépszerűbb a palettán. És azóta is tulajdonképpen maga az LMP is erre jelentkezett be, de a Momentum is erre jelentkezett be. Tehát nagyon sok a példa tulajdonképpen arra, hogy valaki ezen a kapun jön be, de igazából nem tud érvényesülni. Ugyanakkor azt látni kell, hogy hát nyilván a történelmi példák, és mi hosszan sorolhatnánk egyébként, nem jelentik azt, hogy ez most sem fog bejönni. Én csak annyit jelzek, hogy ez egy nagyon nehéz út, és itt számos buktató van, és ahhoz, hogy egy ilyen középutas politikát meg tudjon valósítani, annak rengeteg előfeltétele fog mutatkozni a jövőben, és ezeket meg kell ugrani, ezek mindegyike egy csapdahelyzet.
Az, amit ő mondott, hogy arra számít, hogy mindenki, aki magyar, az csatlakozni, és itt azért kapcsolódnék erre, amit mondott, mert hozzátette, hogy mindenkire számít, és hogy nincs annak jelentősége, hogy ki liberális, ki konzervatív, szegény, gazdag, az sem számít, hogy hány éves, hogy hol lakik, az, hogy milyen a gondolkodása, hogy miben hisz, hogy miben nem hisz, ha éppen a te is. Tehát ezt ugye hosszan sorolta. Igen. Az egyetlen szempont az, hogy magyar emberekről beszélünk. Tehát ő ezt, mintha már előre próbálta volna talán ezt a gondolatot, vagy ezt megugrani, ezt az akadályt. Talán.
Persze, hát nyilván őneki most, mivel középre kell lőnie, mindenhova nyitottságot kell mutatnia. De ő magát konzervatívnak tartja. Tehát nyilvánvalóan minden, amit majd mond, akár szakpolitikai, akár identitáspolitikai tekintetben, az erősen ide fogja őt kötni ez a konzervatív irányzathoz. Innentől fogva azért lesznek nehézségek azzal, hogy ezt a fajta ideológiai sokszínűséget becsatornázza a szavazói tábor tekintetében.
Az, hogy amit ő mondott, és ki hangsúlyozta, hogy őt nem küldték, hanem ő jött. Erre nyilván, mert nagyon sok elmélet van ugye arról, hogy őt valaki felépítette esetleg már korábban. Ön ebben mennyire hisz, vagy mennyire nem hisz? Egyáltalán elképzelhető-e az ma Magyarországon, hogy valaki mondjuk akár egy Partizán interjú után ilyen értelemben így be tudjon a köztudatba robbanni? Ráadásul, és nézve itt a közvéleménykutatási adatokat, erre ő is sokszor hivatkozott, hogy már, ha jól emlékszem, talán a Medián már mérte, és sokkal nagyobb lettne már az ismertsége, mint ami egyébként sok pártnak sok évi munka után van.
Általában nem szeretem a konteókat, és nincs okom egyelőre kétségbe vonni azt, amit ő elmond. Egyrészt. Másrészt tulajdonképpen itt egy nagyon sajátos helyzet van, ami nagyon régóta nem adódott voltaképpen a magyar belpolitikában, hogy a szemünk előtt születik meg egy politikus, és a szemünk előtt születik meg egy párt. Gyakorlatilag a semmiből. Nem tudom, mert én ezeket a konteókat eleve nem nagyon elemzem mélyen. Nem tudom, hogy ki küldhette volna őt. A Csimicska volt még itt, ami talán a legerősebb mondás.
Ő neve került elő, igen.
És ő reagált is erre az egyik interjúban, én már nem tudom melyikben, és jelezte, hogy nem akar Simicskával semmilyen értelemben együttműködni, pedig egyébként adná magát, tehát mint nyilvánvalóan Simicskának megvannak még azok a pénzügyi eszközei, amik megkönnyítenék az ő dolgát, de nyilván nem akar a függő viszonyba kerülni egyetlen régi oligarchával sem. Tényleg ő abban érdekelt, ha ezt sikerre akarja vinni, hogy megtaláljon, és akkor el is értünk az első előfeltételéhez ahhoz, hogy ő egy középutas politikát meg tudjon valósítani, az anyagi bázis. kérdésköre. Ugye már ez a rendezvény is egy komolyabb összegbe
került. Hát ugye 20-30 millióról beszéltek nagyjából. Ő is ennyit mondott egyébként.
Teljesen mindegy, de ez már nem egy mellényzsebből kihúzott összeg, tehát itt mindenképpen valamilyen finanszírozást kell találni. Na most itt az ő szempontjából a neuralgikus pont az, hogy talál-e egy olyan vállalkozói réteget, amely nem függ közvetlenül a NER-től, nem fél tőle, tehát adott esetben nem tart tőle a retorzióktól, stb. Vagy esetleg ellenséges felvásárlástól, stb. És hajlandó erre az ügyre áldozni. Ez egyáltalán nem evidens, hogy Magyarországon van egy ilyen réteg, mert ez a réteg már, hogy mondjam, exponálhatta volna magát a Momentumnál egy csomó esetben. Én nem zárom ki, hogy sikerül egy ilyen réteget találnia, és ő arról is számol be, hogy rengeteg vállalkozó kereste meg, és nem zárom ki azt se, hogy a független vállalkozóknak, akiknek van valamilyen versenyképes vállalkozásuk, ami valamilyen innováción alapul, az ő számukra az a millió és az a működési logika, ami a magyar gazdaságban van, az nagyon nem tetszik. Ebben biztos vagyok, hogy ilyenek vannak. Az a kérdés, hogy ők hajlandók-e, látnak-e ebbe fantáziát, akarnak-e egy középutas erőt támogatni, és hogy milyen mértékben, mert itt súlyos milliárdokról van szó, hogy sikerre akarnak vinni egy pártot, és valóban fölnövelni harmadik erőként, ez a kettő fontos, hogy középen is van, és még föl tud nőni a másik kettő méretéhez. Ugye itt most a másik kettő alatt az ellenzéket kénytelen vagyok egy tömbben kezelni, és itt nyilvánvalóan a következő években lesz egy letisztulás, mindenesetre egy harmadik erőként fölnöve, ahhoz kell. Még egy lehetősége van egyébként magyarnak, hogy megpróbál mikroadományok tekintetében előrébb lépni. Azt már azért látjuk, hogy bizonyos médiumok el tudják tartatni magukat a nézőikkel, tehát kezd kialakulni a hagyománya egy ilyen típusú patronálási hajlandóságnak Magyarországon, de nagyon nincsen egyébként meg hagyománya. Tehát az elmúlt éveket leszámítva nem úgy vagyunk, mint az Egyesült Államokban, hogy Obama például a kampányának a jelentős hányadát tudta mikroadományokból finanszírozni. De mindesetre ez is egy út, meglátjuk, hogy sikerül-e.
Hát az biztos, hogy váratlanul kicsit azért az állóvizet fölkavarta most ez a helyzet. Nyilván is az is érdekes, amit ön is mondott, hogy a kegyelmi botrányból indult el tulajdonképpen ez az egész történet, és most itt tartunk. És térjünk már rá akkor Orbánra, illetve Karácsony Gergelyre, mert ugye úgy mondtam, tényleg elég mozgalmas volt ez a 15-e. Ha összehasonlítjuk magát a beszédet Orbán esetében, itt az elemzők közül sokan azt mondták, hogy nagyon egy fáradt pártnak a fáradt miniszterelnökét látják, aki elismételgette a korábbi szokásos szlogeneit. Volt, aki kifejezetten arról beszélt, hogy a best of-ja volt, ugye ezt lehetett a Telexen olvasni, tehát hogy ugyanazokat a szlogeneket mondta el, mint amiket egyébként évekkel ezelőtt, tehát például ezt is felidézték. Szóval milyennek látta? Ilyen volt Orbán, mint a fáradt volt, és a best of-ját lehetett hallani?
Ugye az Orbán beszédekkel kapcsolatosan minden elemzés úgy szokott kezdődni, hogy hát semmi újat nem mondott. Ez én azt tudom hozzátenni, hogy egyrészt zárójelesen nem kell mindig újat mondani, illetve nem tud egy politikus 14 éven át minden egyes beszédben újat mondani, pláne az, aki azért sokat beszél.
Na jó, de oké, kiemelték azt, hogy 2011-ben kezdte el, ugye, akkor mondt először párhuzamot Brüsszel és Budapest, Brüsszel és Moszkva között, 2016-ban jött elő az ellenzék és a gazdaállatokon élősködő parazita, tehát, hogy mindig volt egy-egy olyan erős mondása, vagy nagyon sokszor volt olyan erős mondása, amit aztán utána lehetett elemezni, mindig szó volt róla, hetekig próbálták mindenki megfejteni, hogy ezt miért mondta, hogy mondta. Az ellenzéknek a lehazárulózása 2013-as történet. Tehát azért mondom, hogy nagyjából ugyanezek voltak most is.
Igen, de én viszont, és ezzel folytattam volna, hogy egyrészt nem kell mindig. Én ebben a percben láttam új elemeket. Mm-hmm. Egyrészt érdekesen kezdte, tehát két olyan felvetés is volt az elején, ami szerintem érdekes volt. Például ez, hogy ugye mi úgy csinálunk forradalmat, hogy aznap még gyermeket is nemzünk, ez egy elgondolkodtató, érdekes gondolat, de
ez nekem nem tűnt föl így elsőre, de most
nagyon mondja, érdekes. Igen. Tehát, hogy még azt érzékeltette nyilván, ez is egy retorikai játék, hogy még aznap Petőfi, ugye, és akkor 9 hónapra rá megszületik a gyermeke. Ami viszont ennél jóval érdekesebb, hogy megfordította azt a mondást, hogy ugye milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, és ő azt mondja, hogy az a fontosabb, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra. Ugye ez egyrészt ez egy elgondolkodható dolog, ami az akár percekig tud gondolkodni az ember, tényleg melyik a fontosabb. Erre kitérhetünk még, mert ez egy kvázi filozófikus kérdés is. Az, hogy ezzel indít, szerintem ez eleve adott egy indítást, tehát azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen beszédet jól elindítani, hogy az el is induljon, szerintem ez jól elindult. Aztán nem volt ennyire érdekes a többi része, de hogy ez a része, ez érdekes volt, és ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is beszélt, ahhoz érdemes összes többi beszéd kontextusában vizsgálni ezt a felvetést. Látszott, mert mutatták a kamerák, hogy a magyar, egyébként a karácsony és a kutyáknak is a rendezvényén legalább egy generációval fiatalabb közönség vett részt. És hogyha még egy kicsit visszamegyünk, lépünk egyet hátrébb, akkor az influencer tüntetésen meg még egy generációval fiatalabb. Nyilván erre ráeresztettek azért néhány mérést is, és azt állapították, azt diagnosztizálták most a központban, hogy itt nagy baj van a fiatalok terén, tehát hogy a Fidesz egész egyszerűen, a DK se egyébként, de a Fidesz semmiképpen sem tudja megszólítani a fiatalokat, és ezek a fiatalok, mert ez egyébként nem lenne baj, ha otthon lehet őket tartani, vagy inaktívak, akkor tök mindegy. Nyilván akkor is ifjúsági szervezet, meg nekik szóló üzenetekkel, stb. Nem árt törekedni arra, hogy megszólítsák, de azért ez világtendencia, hogy a fiatalok nem nagyon foglalkoznak se a közélettel, se a politikával. De itt azért az van, hogy aktivizálódnak ezek a generációk, miközben ők semmilyen értelemben nem tudják megérinteni őket. És tulajdonképpen ennek tudatában már egészen másképp tudjuk értelmezni azt a felvetést, hogy figyeljünk oda, tehát kvázi a saját szavazó táborához szólt most Orbán Viktor, hogy figyeljen oda, hogy a gyerekek kire szavaznak, meg mit csinálnak, mert nem mindegy, hogy ők most mit csinálnak. Tehát felszólította egyébként ez a fajta...
Mármint felszólította az idősebb korosztályt, hogy figyeljenek oda, a gyerekei kire szavaznak?
Hát most ez egy nagyon direkt következtetés, amit levonunk, de nagyjából én ezt éreztem ki benne, hogy a saját, nyilván a beszéd összes eleméből az látszik, hogy a saját szavazótáborhoz szólt ez az egész, és nekik van az is címkézve, hogy itt azért nem mindegy, hogy milyen gyerekeket nevelünk. Ugye erről szól ennek a tételnek a megfordítása. Tehát kvázi az ő segítségüket, a saját törzsszavazó bácsicsának a segítségét kéri.
Hogy győzzék meg esetleg.
Hogy figyeljenek oda erre, mert ez veszélyes, nem mindegy, milyen gyerekeket.
Ebből a szempontból egyébként csak egy fél mondat erejéig állunk már meg a koreográfiánál, itt az orbáni koreográfiánál. Ott látott bármilyen változás vagy újítás, és érdekes, hogyha a fiatal célcsoportról beszélünk, tehát ilyen értemben nyilván ennek is lehet jelentősége, hogy milyen zene van, hogy mi hangzik el, hogy mi szól, hogy kik jelennek meg a színpadon. Ott látott bármilyen változást erre vonatkozóan?
Nem, ez nyilvánvalóan nem a fiatalokhoz szóló rendezvény volt, tehát teljesen egyértelműen minden, ami ott ki volt választva, az egész körítés, az egyértelműen a törzsszavazó bázishoz szólt, ami jellemzően az idősebb korosztály, nyilván a Fidesz egy nagyon nagy párt, tehát ott van minden, de a magja, a súlypontja az az idősebb korosztály és a kis és közepes.
De őket elérte akkor?
Azt majd meglátjuk, de minden esetre őket
célozta.
Nyilvánvalóan őket célozta, és ez az üzenet is tett. Azt felmérték, hogy most az nem megy, több oknál fogva sem, hogy közvetlenül ezt a korosztályt megcélozzák. Egyébként ez nem lehetetlen, de minden esetre bizonyos tekintetben azért ütközik a kettő, tehát most vagy a nyugdíjasoknak kedvezek, bizonyos döntések során, vagy a fiataloknak, tehát hogy ez egy, nem azt mondom, hogy zéró összegű játszma, de minden esetre dönteni kell. És akik biztosan el fognak menni szavazni, az nyilvánvalóan a nyugdíjasok. Tehát ha itt dönteni kell, akkor. De azért tettek el gesztusokat, nagyon sok gesztust az elmúlt években, pláne válsághelyzetekben a fiatalok felé is, de ezek sem voltak túl hatásosak, és az, hogy ezek nem voltak hatásosak, ezt most érzékeli a hatalmi centrum, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, most 30 alatti, de akár 35 alatti
korosztályt
is figyelembe vehetünk, ezek utcára vihetőek, és aktivizálhatóak, csak ők nem képesek rá. És itt húzta meg gyakorlatilag a vészcsengőt Orbán Viktor, egyre finoman, aktivizmusra kérve a saját választótáborát, ami egyébként nem idegen tőle, tehát emlékszünk, hogy hozzon mindenki még egy embert, most is úgy ment ki az SMS, hogy add tovább, tehát hogy ez a típusú felszólítás, hogy nem csak az kell, hogy ki gyere
hogy
oda,
hogy menjen, hanem más
meg
is.
Nem csak az kell, hogy 4 évente gyere szavazni, nem győzd meg a szomszédot, győzd meg a gyereket, győzd meg az unokát, beszélgess vele erről, próbálj meg hatni rá. Nem, egyelőre ez a kicsit a tanácstalanság szimptomája is, hogy nem tudják közvetlenül megszólítani. Én szerintem ezekből a típusú jelzésekből, és az erre tett kísérletekből még fogunk látni a következő időszakban, mert úgy látszik, hogy ezt most valóban problémaként értékeljük.
És ilyen szempontból mondjuk a kutyapárt, arra csak egy pár percet szeretném, ha róluk is beszélnénk, mert ott tipikusan azt szokták mondani az elemzők, hogy jóval fiatalabb korosztályt érik el, vagy érhetik el. Maga ez a hídfoglalás, mint szimbólum, ugye Szabadsághídra vonultak ki, elfoglalták a Szabadsághidat, és nagyon érdekes volt, mert Kovács Gergely tulajdonképpen hát ki is figurázt egy picit Magyar Pétert, biztosan is látta, mert akkor azt mondta az egybegyűlteknek, hogy itt ismer, már hogy ő ismerteti Magyar Péternek a programját, nem kell ezért átmenni az egyébként egy időben zajló másik rendezvényre, mert hogy el tudja mondani, hogy mit fog Magyar Péter majd bejelenteni, vezessük be az eurót, ebben az egyben azt hiszem, talán ebben az egyben tévedett, de a többiben eltalálta, hogy csatlakozunk az Európai Korrupcióellenes Ügyészséghez, legyen egészségügyi minisztérium. Csomó mindenki lopjon kevesebbet, elszámoltatás, oktatás, áldatlan állapotok felszámolása, Rogán Antal csináljon valamit, és legyen Magyarországon még több párt. Tehát némileg kifigurázta ezt az egész helyzetet. Ez mennyire működőképes üzenet?
Tök érdekes, hogy egyébként mind a két beszéd reagált a másikra, és ez nem véletlen, mert a kutyapárt is egy menekülő út gyakorlatilag azoknak, akik már nem találnak
maguknak pártot.
Tehát akik teljesen, vagy apátia a szélén vannak, vagy teljesen kétségbe esettek, ők mennek a kutyákhoz, és egyébként érzékeli mind a két párt, hogy ők bizony riválisai egymásnak.
Mármint a kutyapárt és a Magyar Péterféle.
Igen, mert itt egymás elől teljesen, hát főleg most az új kezdeményezés elszívhatja a kutyák elől a levegőt. Ami nekik vagy fáj, vagy nem fáj, itt most ők egy olyan határon vannak, ahol el kell dönteni, hogy pártként akarnak működni, vagy folytatják a viccpártot, mert a támogatottságuk elérte azt a szintet, ahol ezt a döntést meg kell hozni. És még egy érdekes visszakötés, még a retorikája a Magyar Péternek. Azt még érdemes hozzátenni, hogy miért tudott ez, vagy miért működhetett ez mégis, miközben retorikailag nem lesznek benne ezekben az antológiákban, hogy a, nem tudom, 100 leghíresebb beszéd, meg a 100 legjobban előadott beszéd. Azért, mert tulajdonképpen a hangulata, a nyelvezete, az emocionális töltete, az körülbelül olyan volt, mintha mondjuk egy tanárt, vagy egy orvost kiállítottunk volna a pulpitusra, és azt arra kértük volna, hogy mondja el, hogy mi a baja jelenleg az országgal. És ugyanezeket mondta volna el. Tehát megvolt az az érzet, hogy tulajdonképpen egy közülünk, és elmondja azokat a dolgokat, amikre nap mint nap gondolunk. Tehát akik elégedetlenséget fogalmaznak meg ma a kormánnyal szemben, azok a saját gondolataikat hallották vissza, és azért ez az identitásteremtéshez és az azonosuláshoz egy elengedhetetlen kapocs.
Uh-huh. És ebből a szempontból akkor most elindulhat a verseny idézőjelben. Akár egyrészt a fiatalokért, illetve a párttalanokért, hogy így fogalmazom, hogy nagyon nagy a bizonytalanoknak.
Hát a fiatalokért a kutyákkal lesz némi rivalizáció, uh-huh. de hát hogyha ezt komolyan lehet venni, és itt még sok előfeltétel kell ehhez nyilván, de ha ezt a középutas kísérletet komolyan lehet venni, akkor azért a kutyák elől nem lesz nehéz elszívni a levegőt, mert ők soha nem vették annyira komolyan ezt a dolgot, hogy ne lehessen bármikor. Ugye ezt látjuk az összes döntési helyzetben, tehát amikor választásra kerül a sor, akkor a kutyáknak a támogatottsága mindig visszaesik. Amikor tét nélküli, és gyakorlatilag egy protest álláspontot lehet kifejezni, akár az ellenzékkel szemben is azáltal, hogy a kutyátkat mondom be, akkor persze, akkor föl lehet futtatni, de amúgy döntési helyzetekben, amikor tétje van a dolognak, és az emberek úgy érzik, hogy a vérükre megy, akkor nem fognak a kutyák.
Na van még egy főszereplő, vagy volt még egy főszereplője az eseménynek, Karácsony Gergely, a főpolgármester, ő is beszédet tartott, sokan átmentek egyébként, mint a híradásukból megtudtuk a Magyar Péter, illetve a kutyák eseményéről átmentek oda, úgyhogy tényleg is sorozatban lehetett menni egyik eseményről a másikra.
Lehetett ilyen roadshow-t tartani.
Lehetett roadshow-t, mindenki mindent meg tudott nézni. Itt is több dolgot ki lehetne emelni az ő beszédéből, de ha már itt beszéltünk arról, hogy ki hogyan beszélt, és milyen retorikai képességekkel, és hogy volt megszervezve az esemény, akkor nézzük már meg ezt Karácsony Gergely esetében is, mert ott is voltak, nagyon sok fiatal volt ott is, voltak, egészen más jellegű, más hangulatú, más tartalmú volt az az esemény. Mennyiben volt az mondjuk más, mint akár a Magyar Péteré?
Annyiban hasonlít, hogy tulajdonképpen a Karácsony az egy nagyon rutinos politikus, tehát tulajdonképpen a jobboldali média őt egyszerre próbálja gazemberként és ilyen pipogya figuraként beállítani, de ha megnézzük a pályáját, akkor ő tulajdonképpen mindig lépett egyet előre, tehát hogy nyilván ez a szerencse is kellett azért neki, de végig gondolja, hogy mit fog lépni, és manapság már a rutinos politikusok közé tartozik, de ő sem a legjobb rétor. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy ő sem arra hivatott, hogy feltüzelje a saját közönségét. Úgyhogy ez a része tök hasonló, tehát ő körülbelül annyira tudja ilyen értelemben megragadni a közönségének az emócióját. Még egyszer visszautolnék magyarra, hogy tök érdekes, hogy végül is a teljes tüntetés, vagy nem tudom, alkalom, az azért megragadta az emóciót, pont azok miatt, amiket mondtam. De maga a magyarféle beszéd, az nem erre törekedett. De összességében mégis elérte ezt a hatást. És a saját szavazói körében egyébként Karácsony is elér egyfajta hatást. Ő neki nem is az kell, hogy emocionálisan kapcsolódjanak hozzá, hanem ő legyen a racionális választás. Ő egy északi típusú vezető, sosem lesz olyan politikus, aki föláll egy pulpitusra és föltüzeli a népet, akkor se egyébként, amikor erre törekszik. Tehát láttunk olyan tüntetéseket, amikor egyébként Karácsony próbált feltűzelni, nem áll neki jól. Tehát ez a típusú politikus, és az a típusú szerepkör, amiben ő van, tehát ez a higgadt városvezető, aki a párbeszédre kész, stb., ez sokkal inkább önazonos, mint bármilyen egyéb szerep.
Mondjuk ilyen értelemben, és ha már itt a nagy összehasonlításoknál járunk Magyar Péter és mondjuk Karácsony Gergely között, tartalmilag azért voltak különbségek a beszédben, mert hogy Karácsonynál sokkal hangsúlyosabb volt például a kegyelmi ügyügyás, nagyon sok szempontból elmondta, ugye szóba hozta Szent Királyi Alexandrát, aki a Fidesznek a főpolgármester jelöltje, előkerült az orosz ügy és a Putyin kapcsolat, sokkal hangsúlyozottabban, ugye azt mondta, hogy Orbánékon múlna akkor Putyin, mint háborús bűnös is kegyelmet kapna, tehát így összekötötte tulajdonképpen ezt a két ügyet. Korrupciós ügyek is sokkal határozottabban előjöttek. Tehát ilyen értelemben más volt az ő kommunikációja. Igen. Talán.
Igen, tulajdonképpen, és ez egy ellentmondás, hogy miközben ő egy ilyen konszenzuskereső, északi típusú vezető, mármint karakterét tekintve, eközben azért kénytelen támadni, tehát alapvetően a Budapest kormány ellentétre van fölhúzva az ő kampánya, ő abban érdekelt, hogy ez a dimenzió jelenjen meg a budapestiek számára, mert az egy nyertes dimenzió. Ebben a szerepkörben viszont muszáj támadni a kormányt, és előhozni azokat az ügyeket, amik ma hát ülnek. Egyébként visszautalva az orbáni beszédre, bocsánat, hogy így ugrándozom,
de abszolút semmi gond.
Hogy Szentkirályi Alexandra és egyáltalán az önkormányzati választás, mint leendő esemény, az nem jött elő egyáltalán az orbáni beszédben, legalábbis én nem emlékszem rá. Tehát ez az is jelenti, hogy Orbán számára most az EP választás sajátos módon, holott sokkal kisebb a jelentősége a belpolitikai szintéren, mert erre kitérhetünk, hogy melyik a fontosabb, de a lényeg az, hogy ő számára most fontosabb, legalábbis az országos kampány tekintetében úgy csomagolni ezt, hogy itt gyakorlatilag háború és béke között kell majd döntenünk, migráció és migrációmentesség mellett kell döntenünk, tehát hogy ezeket a dihotómiákat állította föl, és ugye még egy mondat arról, hogy ugye a szokásos paneleket dobálta, hogy persze, mert ezek működnek. Tehát itt most azért elég kellett hozni, és akkor azt is említsük meg, hogy volt itt egy M1-es exkluzív interjú, ami voltak éppen az évértékelő és a mostani beszéd átkötése volt, vagy így értelmezhetjük, és abból az interjúból egyértelműen kiderült, hogy a fő vonala a kampánynak ez lesz, hogy háború vagy béke. Tehát a világot háborúpártiakra és békepártiakra osztani, mert ez egy nagyon egyszerű, kétbites üzenet, és mindenki, legalábbis a saját szavazótáborra nagyon könnyen el tudja dönteni, hogy a kettő közül melyiket választja. Uh-huh. Tehát ha ez sikerül, és erre tette föl ezt a kampányt Orbán, ha ez sikerül ezt tenni ennek a kampánynak, egyrészt az EP vonalat, tehát az EP választást, és ezen belül pedig ezt a dihotómiát a fő narratívájává tenni, akkor abban nem veszíthet. Tehát mindent meg fognak tenni, hogy ez...
Hogy ebbe az irányba.
Igen, hogy erről szóljon ez a kampány.
Ilyen értelemben, és akkor csak az utolsó kérdés így a végére, Karácsony Gergely esetében, aki ugye viszont próbált előhozni nyilván a belpolitikailag most számukra legalábbis fontosabbnak tekintett eseményeket, és... Ilyen értemben a fővárosi kampány és Szentkirályi Alexandra indítása. Önnek azt mondja, hogy akkor ez azt jelenti, hogy elengedték volna Budapestet? Ugye sokáig szó volt erről, hogy elengedték, nem engedték el, nem is volt jelölt nagyon sokáig. Igaz, hogy Szentkirályi Alexandrát már egy hete lehetett nagyjából tudni, hogy ő lesz. Nyilván most a női politikusokat, ugye Novák Katalin lemondása után újra előtérbe lehetett hozni, De mennyire jelzi ezt az irányt, hogy akkor, ha már az EP fontosabb, az önkormányzat, vagy akár Budapestet elengedte volna, vagy itt várható bármilyen kampány, és akkor még Vitézi Dávidról nem is beszéltünk.
Igen, nagyon nem mindegy, hogy ez egy két vagy három fős küzdelem lesz. Teljesen nyilvánvaló, ha három fős küzdelem lesz, akkor tulajdonképpen Szentkirályi Alexandrának nyílik egy tér, amit adott esetben be tud játszani. Még akkor is, hogyha Vitézi esetében azért azt is gondoljuk, hogy még jobbról is tud elhozni szavazatokat. Tehát itt ez döntő kérdés lesz az, hogy hány szereplős ez.
A Vitézi indulása.
Igen, a Vitézi indulása döntő tényező. Majdnem biztosra vehetjük, hogy indul, de hát azért még ezt meg kell formailag válni. Lehet, hogy a Vitézinél az játszott szerepet, mert már rég el kellett volna ezt döntenie, és már rég a stábot kellene építenie, a kampány logikája szerint, de lehet, hogy az játszott szerepet, hogy ő viszont megvárta, hogy ki lesz, és hogy lesz-e. Mert azért szerintem ez is benne volt a pakliban, hogy egyáltalán. Az, hogy kit indítottak, szerintem Szentkirályi Alexandra indítása a Fidesz szempontjából egy nagyon is racionális döntés volt, több oknál fogva is, de nem ez lesz a döntő, hogy kit indít, hanem hogy tulajdonképpen, és erre nagyon kíváncsi vagyok a kampány során, mit fog mondani. Tehát, hogy meghalljuk-e Szentkirályi Alexandra saját hangját, vagy végig Rogán Antal fog beszélni az ő szájával. Mert azt látjuk, hogy az első megszólalás az Rogán Antalnak a megszólalása volt. Hagyják-e építeni magát ezt a politikust, mert egyébként van várospolitikai tapasztalata. Nyilván szóvívőként, ahol közvetíteni kell a kormánynak a döntéseit, ott nem tudta úgy megmutatni magát, a saját gondolatait, a saját képességeit, mint hogyha autonóm személyként, autonóm politikusként érvel a saját meglátásait, saját élményeiből táplálkozva leül vitázni, stb. Tehát, hogy nyilván annak van nagyobb esélye, hogy nem hagyják, tehát, hogy itt neki az a feladata most, hogy hozni a biztos budapesti szavazókat, ami egyébként nem kevés, de ahhoz nem elég, hogy Karácsonyt legyőzze. Ahhoz viszont, hogyha három szereplős lesz ez a játszma, akkor viszont elég lehet, ha elviszi az összes fideszes szavazót, hogy nyitottá tegye, vagy kiegyenlítettébbé tegye.